Sziasztok, ez itt a Közérte 777 közéleti podcastjének a második adása, ahol párpolitikát nélkülözünk, azonban fontos közéleti kérdéseket nem. Mégpedig Bedekovics Péter református lelkésszel. Mielőtt rátérnénk mai témánkra, egy gyors visszatekintés az első adásra. A Spotify-on szavazók 73%-a szerint a papok és a lelkészek politizálhatnak, de a templomban nem. Köszönjük a szavazataitokat! A mai adás témája egy szomorú apropó. Hamarosan egy éve lesz, hogy kiújult az ukrán-orosz háború. 2022. februárjában kezdődött meg az orosz invázió, amelyben eddig egyes adatok szerint legkevesebben 42 ezer ember halt meg, míg a lakóhelyüket 14 millióan hagyták el ideiglenesen, vagy könnyen lehet, hogy végleg. Mit tehet az ember, hogyha a szomszédjában háború tör ki? És ez az ember keresztény? De mi a felelősségük a keresztény egyházaknak a háborúban? Kinek higgyünk a fake news áradatban? Egyáltalán van-e esélyünk megtudni, hogy mi az igazság? És máshogy kellene nekünk hozzáállni a háborúhoz, mint egy politikusnak? Ezek a Közért második adásának legfontosabb kérdései. A mikrofonnál Bedekovics Péter, a Pest Erzsébet kapkatéri református gyülekezet református lelkésze, és a katolikus műsorvezető Marti Zoltán. Szia, Bepe!
Sziasztok! Áldás, békesség!
Nehéz vidáman beszélni nyilván erről a témáról, annak ellenére, hogy mindketten vidám emberek vagyunk. Úgy tűnik, hogy eddig, hogy ennek a háborúnak mindenki a vesztese. Nyilván legfőképpen az ukrán nép, de Oroszország sem mondhatja magát győztesnek, Európa sem mondhatja magát győztesnek. Az egy politikai kérdés, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok például vajon az-e. Inkább azt kérdezném, hogy te hogyan élted meg ezt az egy évet, mennyire szoktál sajnos hozzá ahhoz, hogy a szomszédunkban háború van?
Én azt gondolom, hogy talán ami egyébként a koronavírus kapcsán is egy ilyen nagyon fura tapasztalat volt, ugyanez a háborúnál is, meg úgy általában az ilyen súlyos dolgoknál, hogy az elején mindenki nagyon megijed, és mindenki nagyon-nagyon aktívan foglalkozik vele, és aztán ez így elkezd elülni, hozzászokunk. Az az érdekes egyébként, hogy elég sok kárpátai ismerősöm van, akik közül sokan otthon is maradtak, ők is hozzászoktak, tehát hozzászoktak a légiriadóhoz, hozzászoktak az áramkivaradáshoz, hozzászoktak ahhoz, hogy háború van az országban. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy úgy éled a mindennapidat, hogy a saját országodban, ahol élsz, ott van éppen háború. Csak hát mondjuk picit, nem tudom, pár kilométer alább. De akár az ukrán határ magyarországi vidéken is vannak barátaim, ők is hallják a légiriadót, és nagyon fura volt az elején, megszokták. Tehát azt gondolom, hogy akik közel vannak a háborúhoz, ők is megszokták. Hát még mi, akik azért jelentős távolságban vagyunk, akkor is, hogyha földrajzi szempontból egy szomszédos országban van. Tehát az igazság az, hogy ha most így a kérdés az alapján kicsit reflektálok önmagamra, mondjuk fél évvel ezelőtt napi szinten imádkoztam a békéért, most meg van, hogy a vasárnap istentiszteleten is elfelejtem a könyörgések között, hogy általában mondom, de van, kimarad egy-egy vasárnap, hogy akkor nem mondjuk. Tehát azért azt gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy hozzászokunk.
Ez baj, nem?
Igen. Azt gondolom, hogy mindig baj, hogyha... Vagy az mindenképpen baj, hogyha bármilyen nyomorhoz, ami a körülöttünk van, vagy bármilyen problémához hozzászokunk, legyen szó hajléktalan helyzetről, vagy betegekről, minden, amihez csak úgy simán hozzászokunk, hogy jó, hát van ilyen, és mindegy, nem törődünk vele, vagy nem annyira aktívan, azt szerintem probléma.
A felvetett kérdések közül az volt az első, hogy mit tehet az ember, hogyha a szomszédjában háború tör ki. Tehet bármit?
Tehet, és azt gondolom, hogy hála Istennek büszkén kihúzhatjuk magunkat abban, hogy a magyarországi egyházak, a sajátomra refátusan mindenképpen mondhatom, hogy szintén soha nem látott módon álltak ebbe bele, és segítettek azoknak, akik menekültek, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat, mondtális számokat, elég brutális számokról beszélünk. Persze a többségük nem Magyarországon keresztül, de nagyon sokan Magyarországon keresztül távoztak, illetve nagyon sokat segítettünk és segítünk az ott maradottaknak is. Én azt gondolom, hogy amit mindenképpen tehetünk, és kell is tennünk, és tesszük is, az ez, tehát segíteni azokon, akik menekülnek, vagy éppen otthon maradtak, és hogyan tudunk adományokkal, látogatásokkal segíteni, és imádkozni.
Ez európai viszonylatban mennyire van szerinted köztudatban, hogy Magyarország karitatív módon segít?
Én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy köztudott dolog, vagy hát nem tudom, ugye nem tudom pontosan, nem tudom, hogy vannak erre mérések. Azt látom, hogy nagyon sok helyen tudják. Tehát mondok egy példát, én ugye cserkész vagyok, és a Cserkész Világszervezetnek az európai régiója is beleállt ebbe a történetben. Az UNICEF-fel van egy közös nagy régiós projekt, amiben a tagszervezetek egy része is benne van, akik közel vannak Ukrajnához, és Magyarország volt az egyik első, aki ebben lépett, tehát a lengyelek mellett, és mi is benne vagyunk, a Magyar Csehkész Szövetség is benne van ebben, és nagyon aktív az elismerése például Magyarországnak ezen a téren, például akár a cserkészet vonalán is, de nem kizárólag. Én úgy látom, hogy például az egyházi közegben, mondjuk a protestáns egyházakat, ha nézem, ugye ott azért tájékozott vagyok, teljesen egyértelmű a nyugati protestáns egyházaknak, testvéregyházaknak, hogy a, például a mi egyházunk mennyit tesz, és ők maguk is az egyházon keresztül, meg azon kívül is támogatják ezt a munkát. Tehát mondjuk ezekben a közegekben azt gondolom, hogy mindenképpen nyilvánvaló és elismert is. Persze nem az elismerésért csináljuk, azon most az egyház, se a cserkészek, de azért ezt jó látni, hogy ez a, mégis a partnerek közül, akik egyébként sokszor ugyanúgy bírálnak bennünket bizonyos szempontokból, hiszen ugye nagyon konzervatívak és leges ezek a szervezetek, az egyház és a cserkészet és keresztények vagyunk, meg biblikusok, meg hasonló, ez nem mindig, tehát ebből vannak konfliktusok, de ezzel együtt is, hogyha szakmai, vagy elvi, vagy bármilyen ellentétek vannak is időnként, ezt a munkát, ezt nagyon támogatják, és el is ismerik. Na most az, hogy az átlag embernek, vagy a médiában mennyire van köztudatban, ezt nem tudom. Valószínűleg nem annyira.
Ugye itt két ortodox nép háborúja zajlik, ez önmagában véve egy keresztény lelkésznek, és egy katolikus műsorvezetőnek is önmagában szomorú tény, hogy két azonos felekezetű, vagy bármilyen felekezetű ember természetesen, hogy háborúzik egymással, de ez még inkább érthetetlennek tűnik, hogy két azonos hitű felekezet tagjai ölik egymást. Felolvasni két idézetet neked, mert azt hiszem, hogy ez a beszélgetésünk meghatározó része. Az Index cikke arról, hogy Kirill Pátriárka az ortodox vízkereszt alkalmából mit mondott a moszkvai megváltó Krisztus székesegyházban tartott misén. Sok őrült azt gondolja, hogy Oroszország legyőzhető vagy átformálható. Imádkozunk az Úrhoz, hogy világosítsa fel ezeket az őrülteket, és segítsen nekik megérteni, hogyha így folytatják, katasztrófába vezetik az egész világot. Hozzátette. Az oroszországi hívek hisznek abban, hogy Isten nem hagyja el elnöküket, Vladimir Putyint. Az ukrán metropolita szintén az ortodox vízkereszt alkalmából, még könnyen lehet, hogy ugyanazon a napon. Idézet. Azok, akik fogságban tartanak bennünket, nem tudják elviselni az eredményeinket és a sikereinket. A sátán gyűlölködése és kapzsisága készíti őket a háborúra, de biztosan veszíteni fognak. Az igazság a mi oldalunkon áll. Így az ukrán metropolita. Így elsőre itt nem arról van szó számomra, hogy a két egyházi vezető a békére törekedne, hanem itt két egészen más világ.
Igen, ez mind a kettő, maradjunk annál, hogy beszéd. Nem biztos, hogy prédikációnak, vagy szembeszédnek hívnám. Mind a két beszédben nyilvánvalóan erős politikai üzenetek jelennek meg. Azt gondolom, hogy az előző beszélgetésünknek egy nyilvánvaló példája, vagy annak a témának, hogy lehet-e ezt tenni. Ha még valaki nem hallgatta meg azt a podcastet, javaslom, hogy hallgassátok meg. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Szerintem ez teljes mértékben vállalhatatlan. Nem az, hogy valakinek ez a véleménye, hogyha egy ortodox patriárkának ez a véleménye, bármelyikről is legyen szó, és ezt elmondja egy tévébeszélgetésben, az is durva, de mert hogy azért ő az egyház vezetőjeként egy nagyon komoly szervezeti álláspontot is, vagy egyházi álláspontot is képvisel azzal, amit mond, ez önmagában brutális, de az, hogy ezt egy szertartáson teszi, egy ünnepen, szószékről, pulpitusról, nem tudom, ahol elvileg az evangéliumról kellene beszélnie, és Krisztus ról kellene beszélni, és arról az álláspontról, amit Isten képvisel. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy egyik álláspont sem, amit elhangzik, nem az Isten álláspontja. Egyszerűen brutális, ahogyan az egyik gyakorlatilag egyfajta megváltó szerepbe helyezi a saját elnökét, sőt, igazából mondhatom, hogy mindkettő, bár ugye az ukrán végülis nem nevezi nevén a saját elnökét, és vagy bújtatottan, vagy kimondottan a másikat pedig a sátánhoz hasonlítja, hát ez brutális.
Mi a felelősségük szerinted? Akár Kirill Pátriárkának, ugye az orosz ortodox egyház vezetőjének, akár az ukrán metropolitának. Van-e felelőssége abban, hogy ez a háború például még tart?
Ezt erre nehéz válaszolni. Azt gondolom, hogy abban mindenképp van felelősség, hogy mit képvisel. És szerintem abban kellene nekik példaadónak lenniük, hogy egymással testvéri közösséget gyakorolnak, közösen lépnek fel a béke mellett, közösen azt képviselik, hogy ezek a vezetők üljenek le egymással és beszéljenek. Ugye ennek az ellentétét képviselik, tehát azt gondolom, hogy van felelősségük. Azt nem tudom, hogy mekkora része a felelősségük abban, hogy, hogy ez a háború mindig tart, az látszik, hogy nem segítik a, azt, hogy a népek megbékélnek egymással. Persze nagyon nehéz megbékélni egy aktív háború közepén, ezt nehéz lehet, én nem is tudom elképzelni, hogy ezek milyen szintű döntések, és milyen nehéz ugye nekünk, tehát azért mi részlegesen vagyunk csak bevonódva ebbe, hát egészen más, hogyha a saját népemet írtják, bár bármilyen népnek az írtását elnézni, vagy eltűrni, az nagyon durva. Hozzáteszem, hogy máshol is vannak háborúk a világban, és az olyan nem annyira érdekel bennünket, úgy látom. A korábbi háborúk sem. Tehát azért azt látom, hogy azért nagyon limitált az, ahogyan az ember ezt kezeli, és itt visszatérünk kicsit ehhez az eredeti, vagy amit az előbb beszéltünk, hogy mennyire szokunk hozzá, vagy mennyire. Mint ahogy a háborúk megítélése akár itthon is, vagy keresztényként is egy nagyon vegyes dolog. Tehát amikor mondjuk az USA háborúzik arab országokban, és hozzácsatlakozik egész Európa, meg az egész Nyugat, meg mindenki, és azt mondjuk, hogy ez terrorizmus elleni harc, ami megben ugyancsak van igazság, de mégiscsak oda megyünk, és egy független népet, mondjuk nem tudom, Irakban, Afganisztánban, akárhol egy külső hatalom megtámad, és bármilyen címszóval, akkor azt annak tapsol mindenki, és azt mondjuk keresztények, hogy igen, ez az, csináljuk.
Már aki.
Most meg már, oké, nagyon sokan, vagy ez így ilyen köz talán sokkal kevésbé megosztó voltak ezek a háborúk, mint mondjuk a mostani. Tehát, hogy azért itt azt látom, hogy olyan komoly politikai szövevényesség van e mögött, amit mi egyszerű emberekként szerintem nem is tudunk átlátni, nem is gondolnám, hogy erre van esélyünk. Az biztos, hogy ilyen beszédekkel nem. Szerintem nem az evangéliumot képviselik ezek az egyházi vezetők, és nagyon tévúton vannak. Az elmúlt évtizedben az orosz-ukrán helyzet azért egyházi szinten is eléggé komolyan alakult, hiszen ugye az orosz ortodox egyházból kivált ugye a moszkvai patriarkátusból kivált az ukrán, amit nem is ismernek el feltétlenül egymást. Tehát itt azért eleve volt egy hát politikai alapon, vagy nemzeti alapon elindult komoly különválás. Azt gondolom, hogy ez ehhez hozzájárult bőven.
De milyen üzenet az szerinted, hogy mondjuk ez a két egyházi vezető nem azt mondja, hogy együtt közösen elmennek imádkozni bárhova, vagy találkoznak mondjuk a pápával, vagy egy református főtiszteletre méltó emberre, Bedekovics Péterre, vagy bárkivel, és azt
mondják,
és azt mondják, hogy akkor egy közös imádság azért, hogy a népeink megbékéljenek egymással, helyette sátánozzák egymást, és egy ilyen egészen olyan példát mutatnak, hogy egy nem hívő emberként én azt mondanám, hogy hát ezek akarnak minket megtéríteni.
Azt gondolom, hogy igen, ez a súlyos ebben igazán, hogy azok az emberek, akik Krisztust képviselik, akik az Isten népének a vezetői az adott egyházban, ilyen szinten nyilatkoznak meg, ez egy nagyon képmutató, vagy hiteltelenné teszi azt, amit képviselnek, azt szerintem nem teszi hiteltelenné, de nagyon sokak számára ez egy hiteltelen képviselet, és az is. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez így nagyon-nagyon durva és súlyos szituáció, és egyébként a Szentírás azt mondja, hogy majd mindenki számon lesz kérve az, ami rá lett bízva. Tehát most ez durva egy egyszerű budapesti református lelkészként ezt mondani, de ennek a két patriárkának nagyon komolyan bűnbánatot kell tartania. Remélem, hogy ez meg is fog történni, mert számot kell majd adni annak az úrnak, akit ők képviselnek, és akinek a nevében ilyeneket mondanak. És ő majd számon fogja kérni. Tehát ez azért nagyon komoly felelősség, és ez nem csak arról szól, hogy mi egy podcastben elítéljük, vagy nem ítéljük, vagy egyetértünk, hanem itt az Isten, aki ezt a világot megteremtette, és őket, hát nem tudom, hogy őket személyesen elhívta el, vagy nem, de az ő képviseletében teszik, amit tesznek, az azért elég durva lesz. Számon fogja őket kérni.
A háború egyik nagy szövevényessége a kisebbségi kérdés, ugyebár, hogy magyarok élnek Kárpátalján, akikért nyilván aggódunk, hogy hogyan lehet úgy egy igazságot képviselni, vagy hogyan tudunk úgy együtt érezni egy megtámadott országgal, hogy az a megtámadott ország a saját mi nemzettársainkkal nem az Európai Uniós alapelvek alapján viselkedik, hogy ilyen enyhe kifejezést használjak. A saját lelkiismereted mesdjén hogyan próbálsz igazságot tenni egy olyan kérdésben, ahol van egy megtámadott ország, de az a megtámadott ország nem példát mutat a kisebbségeivel szemben.
Azért is nehéz ez a téma, mert az Európai Unió is elég vegyes azért ebben a kérdésben, tehát valóban vannak olyan alapelvek, amiket elvileg számon kérünk, gyakorlatilag meg nem.
Igen, tehát kisebbségképviselet egy nagyon fontos alapelv lenne.
Hát lenne, de ugye volt is a Minority Safe Pact nevű kezdeményezés, amit szépen figyelmen kívül hagy az EU. Tehát azért vannak itt ellentmondások a szervezeten belül is. Az viszont nyilvánvaló, hogy, hogy az az Ukrajna, amelyik most ebben a helyzetben van, nem bánt túl jól a kisebbségeivel. Most én nem tudom, hogy az orosz kisebbséggel pontosan hogyan bántak, azt tudom, hogy a magyar kisebbséggel hogyan bánnak és hogyan bántak, és nem csak az elmúlt heteknek a híreiről van szó, akár kirúgásokról, akár zászlók kérdéséről, hanem a nyelvi törvények, az oktatás ellehetetlenítése, az elmúlt egy-másfél évben illegális házkutatásokról tudok magyar közösségekben teljesen nyilvánvalóan szervezett akcióként egyszerre különböző magyar vezetőknek, nem csak politikusokról beszélünk, hanem közösségi vezetőkről is. Tehát nagyon komoly problémák vannak és voltak. Én azt gondolom, hogy amit fontos nekünk ebben a helyzetben tennünk, és látok is erre utaló magatartást, hogy amíg ez a háború zajlik, addig fontosabb kell legyen az, hogy mi most őket felebarátként irgalmasan szeressük, támogassuk, mint ezek a politikai kérdések, és amikor majd elnyugszanak a dolgok, reméljük, hogy ez minél hamarabb meg lesz, akkor majd újra lehet ezzel foglalkozni. Ettől még meg kell védenünk a saját testvéreinket. Azt gondolom, hogy nem csak a magyarokat, ránk ők vannak bízva különösen is, hanem más kisebbség mellett is fel kell szólalni. Tehát én szerintem ez nagyon fontos. Viszont az önmagában, hogy politikusok bizonyos döntéseket hoznak egy kisebbség kapcsán, törvényi vagy más szabályozásnál, akár visszaélésekben, ezt külön kell választanunk attól, hogy itt egy nép szenved. Tehát azért az, amikor óvodák vannak lebombázva, és kisgyerekek halnak meg, vagy sérülnek meg, amikor kórházat támadnak meg, mert az egyik oldal oda berakja a katonáit bázisként, a másik meg lebombázza, mind a két oldal nagyon komoly felelősséget visel ebben szerintem. Tehát egyszerűen Bucsai mészállás. Tehát olyan dolgokról van szó, majd ezeket meg fogják ítélni a nemzetközi bíróságok, de valami szemmel láthatóan is, egy egyszerű emberként is látszik, hogy itt olyan brutalitás van mindkét oldalon, vagy akárhány oldalnak hívhatjuk, ami miatt az emberek szenvednek, és tehát nagy vezetők, meg politikusok hoznak döntéseket, őket majd számon lehet kérni, meg számon is fogják, biztos vagyok benne előbb-utóbb, de az átlagember, a közember, az szenved leginkább, és ez visszafordíthatatlan.
Vannak szemmel látható dolgok, de talán soha nem volt olyan háború még, ahol ennyire kevés szemmel látható dolog volt, mert akkor az űrzavar van, és olyan fake news terjed körülöttünk, hogy szinte egy átlag ember számára lehetetlen eldönteni, főleg aki mondjuk nem beszél oroszul vagy ukránul, de még azoknak is, hogy mi az igazság, és mi az, ami hazugság.
Ez egyébként régen is így volt, csak nem volt ennyire intenzív szerintem. Tehát az, hogy mi most gyakorlatilag abban a percben szinte tudjuk, hogy mi történik, vagy valamit tudunk arról, hogy valami történt. Valamit tudunk arról, hogy valami történt, vagy nem történt, vagy máshogy történt. Ez korábban is így volt, tehát akár az első-második világháborúban is olyan komoly fake news kampányok mentek egyébként, meg propagandák minden oldalon, amiről lehet olvasni a történelemkönyvekben. Csak ugye nem volt ilyen intenzív, mert nem volt ilyen élő adásban adható, vagy azonnalisága. Illetve azt gondolom, hogy az átlagember is részt vesz abban, hogy megosztja, tovább viszi. És ez egy nagyon komoly felelősség számunkra. Én azt gondolom, hogy legyünk nagyon-nagyon óvatosak és mértéktartóak abban, hogy hogyan mondunk véleményt ebben a helyzetben, mert nagyon nehéz ellenőrizni azt, hogy mi az, ami igaz. Ugye, amikor itt a felvétel előtt felolvastad nekem ezt a két idézetet, az első kérdésem az volt, hogy mennyire megbízható a forrás.
Így van, igen.
Nem teljesen, nem azt mondom, hogy nem direkt, mert ezt tudatosan kérdeztem, de hogy ez nálam egy reflex már. Biztos, hogy ez a forrás rendben van. Jön egy, látok egy hírt, valami clickbait vagy akármit, azonnal három külföldi oldalon megpróbálom ellenőrizni, hogyha olyan, ami mielőtt bárkinek mondanám, hogy olvastad, hallottad. Ez ennél sokkal egyszerűbb híreknél is igaz, nemhogy ilyen brutális politikai és szövevényes hírek esetén.
Ennek a fake news áradatnak van olyan mellékszála, hogy hiteltelenné teszi a meglévő szenvedést, mert lehet, hogy már el sem hiszük, tehát hogy azt gondoljuk, hogy valamelyik fél bejelenti, hogy lebombázódott valami, és azt mondjuk, hát az nem is biztos, hogy úgy van, lehet, hogy saját magukat bombázták le. Tehát, hogy van egy olyan része ennek, hogy egy kicsit úgy érezzük, hogy már el se hiszük, ami a valóság?
Mindenképp. Tehát az egész álhír folyamatnak, meg rendszernek, meg működésnek pont ez a fő problémája szerintem, hogy ami valódi és megtörténik, azt sem biztos, hogy elhisszük, hiszen nem tudhatjuk, hogy hihetünk-e. De hát ez egy régi filozófiai kérdés is akár, ugye, hogy mi az, amit tudhatunk, mi az, amit nem tudhatunk. Ugye cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. Van, aki erre jutott, hogy csak azért lehet biztos, hogy vagyok, mert gondolkodom, akkor ez már valószínű, de hogy van, aki a saját létezését is meg kétségbe vonja, ez egy nagyon komoly elvont dolog, de ez a fake news áradat, meg egymásnak teljesen ellentmondó, tehát hogy egyáltalán van-e független újságírás még ma a világon, nem Magyarországon, amiről szoktak az EU-ban vitázni, és valóban jó kérdés, de hanem bárhol, hát van-e bárhol független újságírás, van-e bárhol független híradás, vagy mit jelent az, hogy független, de ugyanez a tudományra sok mindenre igaz lehet, egy ilyen aktív, politikailag átszőtt és nagyon-nagyon tényleg szövevényes kérdésben én azt gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy mi az, ami igaz, amit viszont tudhatunk, és kell tudnunk, és tudatosítanunk kell, hogy emberek szenvednek, és nekünk meg kell keresnünk azt, hogy hogyan tudunk tenni népként, országként, helyi gyülekezetként, magánemberként azért, hogy a szenvedésük enyhüljön.
Az egyik példa, amit erre mondtál, a szenvedés enyhítésére az ima. De vajon van-e értelme az imának, hiszen kívülről úgy látjuk, hogy egy éve tart egy olyan háború, amiben csak növekednek az áldozatok száma, növekednek a sebesültek, a veszteségek, azok, akiknek az egész életük tönkre megy, akiknek lebombázzák a házukat, látszólag semmi hatása nincs annak, hogy imádkozunk, mekkora intenzitással persze, de hogy imádkozunk.
Az imádságnak van hatása. Az imádság az biztos, hogy működik, és hatása van. Nem tudom, hogy mennyivel lenne rosszabb a helyzet, hogyha nem imádkoznánk. Valószínűleg sokkal rosszabb lenne. De igen, fölmerül a kérdés, hogy tényleg imádkozunk-e? Van olyan a Bibliában, amikor a tanítványok próbálnak meggyógyítani egy beteg gyereket, akinek egy rohama van, az édesapa könyörgő kérésére, és nem tudják meggyógyítani, és jön Jézus, ő meggyógyítja, és akkor kérdezik, hogy miért nem sikerült, és akkor azt mondja, hogy az ilyen csak imádsággal is bőjtel űzhető ki, ugye itt egy megszállottságról beszél Jézus, és ezt látjuk a Szentírásban, hogy igenis, a nagyon komoly ima témákat bőjtel meg kell erősíteni. Bőjtölünk? Az imádkozni is, az imádság csak intenzitása is csökkent. Böjtölt egész Magyarország a szomszéd népért? Böjtöl Európa? Imádkozunk érte? Tényleg? Amikor egy ukrán meg egy orosz egyházi vezető egymás sátánozza meg, nem tudom mit csinál, akkor hol van itt a békért való imádság? Az imádság akkor működik, igaz? Az imádság az nem egy ilyen mágia, hogyha elmondom elég sokszor, akkor meggyőzöm Istent, hogy teljesítse. Az imádságnak az a lényeg, hogy keresem az Isten akaratát, és az Isten akaratát kérem el. Azt mondja a Szentírás, hogy ha ketten vagy hárman ugyanazt kéritek az én nevemben, akkor azt megadom nektek. De a Jézus nevében kérés az nem annyit jelent, hogy oda teszem a végére, hogy Jézus nevében, hanem azt jelenti, hogy azt kérem, amit Jézus, ami az ő akarata, amit ő szeretne. Tehát az önmagában, hogy imádkozunk 3 millióan valamiért, mindenki másért, az nem biztos, hogy... Tehát ennél szem sokkal intenzívebben, sokkal többet kell ezzel foglalkozunk. Miért imádkozunk? Azért imádkozunk, hogy Isten avatkozzon be? Ezért kell imádkozni. Nem azért, hogy Isten ebbe az irányba, vagy abba az irányba döntse el a meccset, vagy a nem tudom mit.
Hogyan kell ezt jól kezelni, hogy ne nyomásként éljük meg, hogy te jó ég, hogyha én nem imádkozom és nem böjtölök, akkor ma is meghal rengeteg ember, hanem egy belső meggyőződésből legyen, hogy én szeretnék ezért imádkozni.
Igen, szerintem nem hála Istennek, Isten annál, tehát ő sokkal kegyelmesebb annál, mint hogy azon múljon, hogy hányan fognak meghalni, hogy én hogyan imádkozok, vagy nem. Bár ugye ezek pont most kicsit ilyen önellentmondásnak tűnhet, amit mondtam, de nem az, csak nem tudom pontosan, hogy működik az imádság. Tehát igazából nem tudjuk, hogy működik, azt tudom, hogy működik. Szerintem ez elsősorban annak a kérdése, hogy az én szívemben mi van. Itt ez merül föl. Én, Bedekovics Péter, ha imádkozom, böjtölök egy témáért, az azt jelenti, hogy valahogy bennem kialakult egy olyan hozzáállás, egy olyan látás, egy olyan attitűd, ami az Istennek a szeretetének az átitatottsága, hogy az Isten szerintem bőg attól, hogy itt emberek szenvednek. Én kérdés, hogy én is bőgök, nekem is fájdalmat okoz? Ténylegesen fáj? Mert ha igen, akkor fogok ezért imádkozni. Akkor fogok bőjteni, akkor fontosnak tartom. Tehát az imádság az nem feltétlenül csak arról szól, hogy meggyőzzük, sőt, nem arról szól, hogy meggyőzzük Istent, hogy valamit csináljon, hanem mi mennyire hasonlítunk ebben is Krisztushoz, ahogyan ő hozzááll az emberekhez. Tehát szerintem az imádság az sokkal...
Tudunk együtt szenvedni ebben a...
Akár, mondhatnám ezt is, igen. Mert az indítani fog bennünket más dolgokra is. Az arra is indítani fog, hogy aki menekült, aztnak segítsünk, és ne csak az első egy hónapban, hanem utána is. Tehát, hogy azért itt nagyon sok olyan dolog van, ami ehhez hozzáadódik. Ez egy egész világkép, vagy szemlélet, vagy szemléletformálódás, akár így is mondhatnám, egy isteni szemlélet.
Mert akkor felmerül a kérdés, hogy megpróbálják belejeszkedni egy ilyen ateista álláspontba, bár nem feltétlenül könnyű, de hogy a Isten bők, hát nagyon kedves tőle, de hát a világ mindenség ura.
Ez az a pont, amikor nagyon na, az alázatnak azért a hiányát mutatja az emberben, hogyha én akarom dönteni, hogy Isten majd hogy tegyen, vagy hogy ne tegyen, és mit kéne csinálnia. Ugye alapvetően nagyon szeretjük a függetlenségünket és az independenciánkat. Nem akarom, hogy Isten itt megmutassa nekem, hogy mi hogy legyen, és ő irányítgasson mindent. Amikor meg nagy baj van, akkor meg milyen jó lenne, ha Isten átvenné az irányítást. Tehát itt az a nehéz, hogy Isten bele tud avatkozni, és bele is avatkozik, és szerintem nagyon sokat avatkozott már most is bele, és valamikor meg nem avatkozik bele. Ezt én nem tudom eldönteni, hogy ez az ő, ezt mi szuverenitás, az isteni szuverenitásnak nevezzük. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Az emberi gonoszság, tehát azt gondolom, hogy ez a szituáció nagyon jól mutatja azt, hogy az emberi bűn, a bűn az mit tesz a világban. A háború az egyértelműen a bűnből következik. Érdekes, hogy nem azt mondom, hogy a háborúból következik a bűn, hanem a bűnből a háború. Tehát az embernek az Istentől való elszakítottsága, elszakadása okozza mindezt. Kérhetnénk, hogy Isten egy csetintéssel valamit oldjon meg. Meg is tudja, meg van, hogy meg is oldja. Nem tudom, ezeket nem tudom én pontosan átlátni, meg ez az ő kompetenciája, és én egy egyszerű emberként nem egészen látom ezt. Abba biztos vagyok, hogy itt az egyetlen megoldás az, hogy Istenhez kell térni. És akármilyen felekezetű az ember, és akármilyen főpapi süveg van a fején.
Tulajdonképpen, hogyha lefordítom, vagy tovább gondolom, akkor megállapítottuk ebbe a beszélgetésbe, hogy van a politikusoknak felelősség, akik eldöntötték, hogy háború lesz, vannak keresztény, jelen esetben az ortodox egyházaknak, a két ortodox egyházak vezetőjének felelőssége, mert nem tesznek meg mindent azért, hogy béke legyen, és akkor udvariasan fogalmaztam.
Igen, egyébként most, hogy erről beszélünk, úgy szívesen megnézném, hogy azért ott is vannak más felekezetek, bár az ortodoxok a legnagyobbak, hogy egyébként ők hogyan viszonyulnak ehhez. Azt tudom, hogy például az egyik korai eseményben, aztán pont a Bucsai Mészállásban a helyi, aztán baptista szemináriumnak a rektora meghalt például, vagy valami tanára. Tehát, hogy azért itt egyébként nagyon komoly személyes érintettsége van az egyházaknak is sokszor, hogy egyébként akár a protestáns, akár a római katolikus vezetők hogyan nyilvánulnak meg, feltűnően nem hallunk róla, de lehet, hogy ők annyira kicsik és annyira halkak, hogy nem jut el a hírük. Igen, ezt érdemes lenne megnézni.
Ugye a magyar kisebbségnek van püspöke, illetve majdnem Antal nyugalmazott püspökatyával készítettünk interjút, aki egyébként, és hát ha már így elkandoztunk erre, azt vetette fel, amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk vele, hogy ennek a háborúnak, ha létezik pozitív hatása, akkor legfeljebb az lehet, hogy azt látják az ukránok, hogy a kárpátaljai magyarok hogyan segítik őket, és a keletről érkező ukránokat, a nyugaton lévő kárpátaljai magyar lakossága hogyan fogadja be, és hogyan segít a bajban. Ez egy utópisztikus, naív megállapítás volt így egy évvel követően a püspökatyának. Ez a, hát nem is feltétlen, lehet, hogy inkább óhajnak mondanám, mint sem egy kikiáltásnak.
Nem tudom, én azt gondolom, hogy ez tényleg történik, és ez tényleg látszik, amit gyakorlatilag az ukrán-magyar határ mindkét oldalán tesz a magyar közösség, tehát azt gondolom, hogy ez vagy tett is, meg tesz. Ez teljesen nyilvánvaló. Azt látjuk, hogy azért politikai szinten ez mégsem volt olyan szívformáló hatása.
És ha tovább megyünk, akkor a harmadik, az embernek a saját magunk felelőssége, az pedig keresztényként az, hogy Istenhez kell fordulnunk egy ilyen szituációban.
Én azt látom, ha a Szentírás végignézzük, hogy amikor ott is tele van háborúsággal, népek egymásnak rontanak, és nagyon sokszor az a felismerés a népnek, hogy igen, Istenhez kell kiáltani, és Istenhez kell térni, és felismerni azt, hogy mi eddig hogyan voltunk vele. Én azt gondolom, hogy ez a világ, ami tele van bizonytalansággal, nem csak háborúkkal is, vírusok, betegség, gazdasági válság, mindenfélék vannak. Már az identitását is elveszíti az ember, mindenféle identitását, akkor a legjobb megoldás az, hogy Istenhez fordulni. És én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok országban van is megújulás, és van is Istenhez fordulás. és Európának nincs más esélye, mint hogy Istenhez fordul. Tehát az, ami most van, és egyébként a magyar népnek sincs más esélye, mert ne veregessük meg a saját vállunkat, hogy hú, mi bezzeg itt Európában, mi vagyunk a nagyon vallásos nép. Vannak számok, amik alapján amúgy nem. Akkor is, hogyha közbeszédben talán ez így támogatottabb dolog. Nekünk, és az ukránoknak, és az oroszoknak, és együtt meg a fehér oroszoknak, meg a lengyeleknek, mindannyiunknak Istenhez kell fordulni. És ha valódi szívbeli megtérés lesz a népeknek, akkor majd máshogy lesz. Mondtad itt az előbb, hogy milyen fájdalmas, hogy ugyanaznak a felekezetnek két népe egymás ellen fordul. Hát ha megnézzük a történelmünket, ez ment az elmúlt 2000 évben Európában is.
És nem tudunk tanulni belőle.
Sajnos nem.
Van-e viszont bármilyen tanulsága, ami saját életünkre nézve itt Budapesten, Magyarországon ennek a háborúnak, túl azon, hogy nyilván érezzük a hatásait, a gazdasági hatásait is, ne menjünk el emellett, hiszen látjuk a számláinkon, látjuk a boltokban, rengeteg mindenhol, látjuk ennek a problémáját, de van-e olyan tanulsága, amit egész egyszerűen levonhatunk túl a lelki dolgokon, túl az Istennel való kapcsolaton?
Én nekem most két dolog jut eszembe, nem biztos, hogy a kérdésre fogok pontosan válaszolni. Az egyik az, hogy mennyire könnyen tud háború kialakulni. Még mindig. Azt gondoltuk, hogy a világháború után ez kevésbé lesz, aztán volt délszláv háború, most van ez a, nem tudom, keleti szláv háború, vagy nem tudom, minek fogjuk hívni később. Ugye a szerbek környékén megint alakulgatnak feszültségek.
Tehát
mit tudunk mi azért tenni, hogy például ott már most a békét képviseljük, és ne hergeljük őket egymás ellen. Azt mondom, hogy például Magyarországnak abban sokkal nagyobb szerepe lehet, mert azért arányainkban egy picit talán nagyobb ország vagyunk a szomszédban, mint mondjuk Ukrajna felé nézve. A szerbekkel azért most elég jó a kapcsolat, gazdasági, politikai, mindenféle téren, tehát szerintem mindenképpen van ország szinten, vezetők szinten ebben felelősségünk, Európának is nagyon sok, tehát ott talán még meg lehet akadályozni valamit, ami tovább eszkalálódik, nem biztos, hogy még meg lehet, de én bízom benne. Ez az egyik, tehát egy ilyen egyfajta felismerése annak, hogy lehetnek a másik, ami engem nagyon elgondolkodtat, ez a nemzeti kérdés, tehát azért mi magyarok nem vagyunk olyan jóban a szomszédainkkal. Tudom, hogy ez történelem, meg rengeteg seb van, de legyünk őszinték, mi választ el bennünket attól, hogy Romániával összeugorjunk, vagy Ukrajnával most éppen nem ugrunk annyira össze háborúba, bár ugye bármi lehet még. Mert ha azon múlik, hogy viselkedünk egymással, akkor azért itt a nemzeti kérdésben folyamatosan elfojtott ezek vannak. Hát a kommunizmusban is csak azért nem ugrottunk egymásnak, mert egy blokkhoz tartoztunk, és szerintem most is azért nem ugrunk egymásnak, mert mind a ketten EU meg NATO tagok vagyunk. Amint ez megváltozna, itt elég komoly feszültségek jönnének föl a mélyből. Én nem azt mondom, hogy a nemzethez tartozásunkat azt nyomjuk el, és ne legyen fontos. Nagyon legyen fontos. És nagyon jó lenne, hogyha a magyarság az összetartozásáról és a együttműködéséről, az egymás szeretetéről lenne híres, és nem arról, hogy két magyar három egyesületet alapít.
Igen, tehát nem hogy a szomszédjainkat nem tudjuk szeretni, saját magunkat
sem tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy amit nekünk ebből mindenképpen meg kellene tanulnunk, és nem lesz egyszerű, az, hogy önmagunkat hogyan tudjuk szeretni, hogyan tudunk népként összetartani, és ez nem a másik ellen legyen, hanem az önmagunk értékének a felmutatásával, meg a megélésével. Tehát azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos tanulság lehet az, hogy és a következő 100 évben mi kivel fogunk háborúzni, vagy kivel nem. Mi lenne, hogyha ezt úgy, ahogy az ukrán-orosz testvériség meg barátságra kigondolta volna 50 éve, vagy 40 éve, hogy itt háborúk lesznek. Hát Oroszország a Szovjetunió szétbomlásakor maga adta oda a Krímet Ukrajnának ajándékba. Most meg ezen tört ki először a probléma, aztán folytatódik. Tehát itt olyan dinamikák vannak, amik nagyon messzire nyúlnak, messzire mutatnak. Ha mi jót akarunk magunknak, nagyon fontos átgondolnunk, hogy hogyan viszonyulunk a saját népünkhöz, és hogyan viszonyulunk a szomszédokhoz.
Ez végszónak is tökéletes. Ti a Közértet, a 777 közéleti podcastjének második adását hallottátok. Ne felejtsetek el feliratkozni a különböző felületeken a YouTube-on, illetve a Spotify-on. Kövessétek a 777 cikkeit, írásait, és természetesen közösségi oldalait is. Bedekovics Pétert és Marti Zoltánt hallottátok. Sziasztok!
Sziasztok!